Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma van Krisztus király vasárnapja. Krisztust a világ mindenség királyaként ünnepeljük. Krisztus vincit, Krisztus regnát, Krisztus imperát. Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik. Az ünnep egyben az egyházi év végét is jelöli, mert az ünnepet követő adventtel új egyházi év kezdődik. Az ország katolikus templomaiban a katolikus karitász támogathatják persajadományaikkal november 23-án vasárnap. Így járulhatnak hozzá a karitatív szervezet munkájához a rászorulók, a szegények, a szenvedők, a magyar családok sokoldalú megsegítéséhez. Hívja fel a figyelmet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szent Erzsébet napi körlevelében. Mindenkit arra buzdítanak, hogy kapcsolódjanak be, a tárjátok ki a szíveteket, az angyalbatyú és az egymillió csillag a szegényekért elnevezésű adventi segélyprogramokba, melyeket a Katolikus Karitász szervez. Ti is tegyetek tanúságot, hiszen velem vagytok. Ezzel a mottóval fogalmazta meg üzenetét Leó pápa a 40. ifjúsági világnap alkalmából, melyet Krisztus király vasárnapján tartanak. A Szent Atya kiemeli, a Szent Lélek erejével a remény zarándokaiként készülünk arra, hogy Krisztus bátor tanúivá váljunk. Induljunk el tehát most azon az úton, amely elvezet bennünket a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozóig. E távlatban tanúságtétel két szempontjára szeretnék különösen rámutatni, fogalmaz a Szent Atya. Az egyik a barátság Jézussal, amelyet ajándékként fogadunk Istentől, a másik a béketeremtés melletti elköteleződésünk a társadalomban. Leó pápa elmondta, a keresztény tanúságtétel az Úrral való barátságból fakad, aki minden ember üdvösségéért szenvedte el a kereszt halált és támad fel a halálból. Ez a tanúságtétel nem keverendő össze semmiféle ideológiai propagandával, hanem a belső átalakulás és a társadalmi problémák iránti fogékonnyá válás valódi forrása. Leó pápa hozzátette, a testvériség és a béke tanúságtétele, mely a Krisztussal való barátságból születik bennünk, kiemel a közönyből és a lelkirestségből, segít túllépni a bezárkózáson és a gyanakváson. Donald Trump szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia. Az amerikai elnök erről a Fehérházban beszélt újságírók előtt, arra a korábbi kijelentésére reagálva, hogy Ukrajnának jövő csütörtökig választ kell adnia az Egyesült Államok béketervére. Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel, fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, amennyiben az ukrán elnök nem fogadja el a háború lezárására kidolgozott amerikai elképzelést, akkor harcolhat tovább. Arra a kérdésre, hogy az ukrán elutasítás esetén az Egyesült Államok megszünteti-e Ukrajna támogatását, Donald Trump annyit mondott, hogy egy ponton Volodymyr Zelenszkijnek el kell fogadnia valamit. Az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzése szerint Európa előtt két út áll. Visszafordulhatunk a zsákutcából, és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé, beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt 3,5 évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét, közölte. A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői immáron Amerika támogatása nélkül tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak. és erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai, közölte Orbán Viktor miniszterelnök. Végül az időjárásról. Az ország keleti felén borult idő várható. Nyugaton nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Napközben északkeleten lehet kisebb havazás. Az északnyugati-nyugati, majd a délnyugatira forduló szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Tompos Péter nevében is a következő óra szerkesztője Papp Péter. Ma a polgárőrökről, mégpedig a lovas polgárőrökről lesz szó, majd utána pedig beszélgetünk egy népi iparművész kovácssal. Elsőként akkor következzenek a polgárőrök.
Varga Lajos vagyok, Mezőkövesden élek, én már 15 éve. Én vezetem a Mezőkövesden a Varga Lovas iskolát, illetve egy éve én vagyok a Mezőkövesdi polgárőrség vezetője is.
Találkoztunk már, voltam ott, hát az egy lovas hely, úgy lehet mondani, mert volt egy pár óra, nem számoltam, de láttam azért vannak, akik lovagoltak, közben volt, aki etetett, volt a vasút mellett a vonatfükre egy kicsikét, amikor nyerített is aló, úgyhogy nem unalmas hely, ugye?
Hát bízom benne, hogy nem unalmas. Ezek a történések továbbra is megvannak, sőt most már bővöltünk területtel is, illetve most elkezdtünk egy állatparkot is építeni, egy állatsimogatót. Ezzel bővítjük a repertoárunkat.
Akkor van fejlődés, folyamatos a fejlődés egyébként. Miért pontosan a lóval kezdte?
Hát szeretem az állatokat, aztán a ló egyszer csak jött az életembe, hosszú évekkel ezelőtt, aztán így megmaradt.
Na de hát, hogyha ott van egy ló, jön szembe, vagy oldalt, vagy akárhogy is, az ember mégsem kezd el a lovat tartani, hiszen ahhoz fel kell készülni valamilyen szinten, már mint az infrastruktúrát, tehát aulat megoldani, bár sokszor az ó se fontos a lónak, mert szabadon is jól érzi magát, meg hát valamicskét érteni is kell hozzá, legalábbis hát ez az általános duma, hogy elől harap, hátul rúg, tehát az emberek többsége tart fél a lótól, még a megsimogatás is csak egy másfél méterről, akkor ön nem úgy kezdte, ismerte az állatokat előtte is, és a lovat is.
Hát ebbe a lovas történetbe én úgy belesodródtam, aztán megtetszett, benne ragadtam. Nagyon tetszettek azok a dolgok, amik vele jártak, nyilván van veszélyforrása is, de az elhanyagolható azokhoz az élményekhez, amit ezek az állatok közben okoznak nekünk, hogy ilyen szót használjak. Tartás technológia szempontjából, igen, én igyekszem a lovak szemszögéből vizsgálni ezt. Hát van is nálunk egy ilyen beálló, ahova be tudnak húzódni széleső ellen, de egyébként úgy gondolom, hogy a lovaknak az a jó, ha kicsit tudjuk a természetközeli tartást végrehajtani velük kapcsolatban, mert ők csak lovak is így fogják jól érezni magukat. Nem ember szemszögből kell ezt vizsgálni, hanem a lovak szemszögéből.
Mi kell a lónak? Nagy tér, tehát mozgási lehetőség, hogy néha-néha vágtázzon is magának, hogyha örömmel van, ha örül, akkor mutatja. Legelni kell, legalábbis olyan fű, amit megeszik. Hát természetesen, mivel nem szabadban van több száz hektáron, hanem pár száz négyzetméteren vagy egy-két holdon, az azért neki az kevés ahhoz, hogy megtalálja azokat a ételeket, kajákat, amit szeretne, tehát abrakolni is kell adni neki ahhoz, hogy meglegyen a súlya, a testsúlya, meg az ereje, bár sokat úgy nem szabad adni, mert a kövérló nem jó, ugye?
emberben sem, nem hogy állatban. Kedvenc állatorvosunknak van egy mondása, hogy a lovat a jóisten találta ki, az ember meg az istállót. Mindenképpen a lovaknak hely kell, hogy tudjanak mozogni, tehát hogy lovak tudjanak lenni. Itt ugye mentálisan is jól kell érezzük magad ahhoz, hogy egy együttműködő állatot kapjunk, hogy egy olyan úgymond boldog állattal tudjunk együtt dolgozni, mert ez náluk is megjelenik ez a tulajdonság, nem csak az embereknél, és egy befásult állattal nem lehet olyan jól dolgozni, eredményesen, hatékonyan, mint egy olyan állattal, ami nyugodt, kiegyensúlyozott. Még visszatérve itt a személyemmel való foglalkozásra, ugye elvégeztem a lovasoktatóit, de hogy a történet végére szaladjak, jelenlegi végére, már Patkoló Kovács szakképzettséggel is rendelkezem, és hát főleg az én lovaimat, én lovaim patáit én szoktam rendben tartani.
Egy Kovácsról beszélgettem, aki még nem Patkoló Kovács, hogy igen, régebben a kovácsoknak alapdolog volt ugye a szekérjavítás, keréknek a rápalázása és a patkolás. A Patkoló Kovács az, hát minden tudott szinte, hát magat is húzott, hogyha úgy volt rá szükség. Tehát azért az egy komolyabb tudást is igényel, lónak a tulajdonságait, mentalitását megismerni, plusz hát a patának a elkészítése, hogy a csipkedni kell mellette, olyan helyeket kell, ami sérülékeny is, és vigyázni kell rá, meg nem szabad félni tőle, bár itt a kikötés megvan általában a patkoláskor.
Természetesen, de ahogy az ember is sokféle, a lovak is sokfélék, természetesen ismerni kell anatómiai szinten is a lovat. Én a képzések során olyan képzést kaptam, hogy nem csak a lovak lábát kellett tudni helyesen körmölni, hanem még a patkókészítésre termeit is el kellett sajátítsuk. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy ha odahoznak egy lovat, van szálanyag, le kell tudnom vágni a pontos méretet, patkót készíteni belőle és felhelyezni a lólábára. Tehát a képzések is, illetve a vizsga is nálunk erről szólt, ahová én jártam iskolába.
Én nem sok helyet hallottam, Kaposvárt mondták régebben, valószínű, hogy azért már néhány helyre be lehetett jelentkezni. Ugye patkóhoz kell alakítani, megfelelt Kovács mesterség, azért azt ütni kell, melegíteni kell, el kell tüzesíteni azt, hajlítani, patkó szöget is kell akkor készíteni, vagy venni hozzá. Tehát nem olyan egyszerű az, hogy én fogom magam aztán az iskolapadból, kilépek, és tudok mondjuk egy történelmet, egy földrajzot, és két hét alatt megtanulom, mert már én okosnak képzelem magam. Hosszabb folyamat, ugye? Gyakorlati főkép elmélet is, mert az anatómiát ismerni kell, tudni kell minden testrészét szinte, hát különösen a lábat, a patát, ugye? Tehát a tanulás az komoly tanulás.
Természetesen. Én már 35 éve foglalkozom lovakkal. Amikor elkezdtem ezt önállóan csinálni, természetesen Patkoló Kovácsoknál jártam, ellestem a szakmát, amennyire tudtam, de állatorvos is segített a munkámban, de csak a saját lovaimnak a lábát csináltam. Aztán sikerült egy ilyen képzésen részt venni, Bagdad Lóránt házan egyébként, ahol elsajátítottam profi szintre ezt a dolgot, és szakképzettséget is kaptam ezzel, és így azóta szakképzett Patkoló Kovács is vagyok.
Egyébként hol kezdett? Úgy nem Baktán, Baktól Lóránt házán én is voltam, ott voltam műfázigazgató azelőtt, 81-től, de melyik részről származik? Mert a kiejtésén meg nem tudnám mondani, nincs tájszólása.
Hány még 90-ben kerültem át Magyarországra a Nagyváradról?
Ja, hát Nagyvárad teljes, úgymond, hát akkor még régebben teljes magyar volt, és akkor nem csodálkozom, hogy nincs tájszólása 90-es évek, tehát 20 éves kora után, és akkor melyik részre?
Először Tiboldalócra kerültünk.
Tehát ide a környékre?
Így van, Tiboldalóc, és 15 évvel ezelőtt kerültem el Mezőkövesdre.
Tehát akkor a lovakat Daróczon kezdte el úgy nem megszeretni, hanem elkezdeni tartani?
Hát igen, is megszeretni is, meg elkezdeni tartani. Volt rá lehetőségem, ott vásároltam időközben egy tanyát, amit már most eladtam, és itt Mezőkövesden próbálom fejleszteni a lovardánkat. Nem csak sportoló képzésével foglalkozunk, hanem most mivel a polgárőrség vezetője is vagyok, illetve tehát az Országos Polgárőr Szövetség megyei lovas koordinátora is, ezért a lovak még jobban bent vannak az életemben, és most már nem csak sportolókat képzünk, hanem lovas polgárőröket is képzünk.
Ugye az első kérdés az volt, hogy miért éppen a ló, a második miért éppen Kövesd?
Hát ez családi okok miatt került, aztán Mezőkövesd a látótérbe.
De ezt azért csak ki kellett nézni ott a vasutalját, hogy az egy megfelelő hely lesz, mert hát bent a város központjába nem nagyon lett volna hely sem, és mellette pedig valószínű, hogy nem igen lett volna lehetőség tartani is, mert itt is körzetekre van azért osztva, hogy hol mit lehet tartani belvárosba. Szinte semmit a madarakon kívül, egy-két madáron kívül kéjebb már olyanokat, ami nagyobb bacskák, és ez a ló azért nem egy picurka állat, hogyha jól tudom.
Hát a hely szempontjám és véletlenek sorozatának a vége, mondhatni. Hát igazából a terület jelenleg durván másfél hektáron vagyunk itt bent a városban. Ma már nem körzetek szerinti felosztás van állattartás szempontjából, hanem állatvédelmi szempontok vannak. És mi ugye a Nébikkel mi folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, hiszen a lovainknek évente van vérvétel, oltások, mivel ezek a lovak nem csak bent vannak a karámban, hanem járnak ki, bűnmegelőző tevékenységet is folytatnak többek között, ezért ilyen szinten is rendben kell legyenek, és tehát mi teljesen megfelelünk az állatvédelmi szempontoknak, állatvédelmi törvényeknek, és ezért a hely nagysága engedi meg azt, hogy ott lovakat tartsunk.
Tehát, hogy mennyit lehessen összesen, gondolom nekik is meg kell a megfelelő négyzetméternyi terület, szabad terület, meg van határozva. Ez az egyik dolog a Nébik, tehát az, hogy az állatvédelmi szempontok. A másik az, hogy ezek a lovak emberekkel találkoznak, emberekkel dolgoznak. Azok a szempontok megint másak, amikor a ló nem csak tartott, és esetleg mondjuk arra van, hogy hát ma már nem fuvaroznak, de emberekkel találkoznak, felülnek a hátára, stb. Tehát közel vannak a egészségügyileg. Most én nem a magatartásra vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy mit kell azért tenni, hogy az emberek is közel lehessenek. Azt is kell vizsgálni, hogy a ló olyan egészséges, amilyen, és akkor az egészséges ló az nem fertőz.
Mi mindent megteszünk azért, hogy a lóink egészségesek legyenek, de így emberről lóra vagy lóról emberre történő fertőzés, ez úgy hívja, hogy zoonózis, ilyen nem igazából fordul elő lovaknál. Hogy a lovak mennyire szocializáltak az emberekkel kapcsolatosan, gondolom ez volt a fő kérdés nagyjából. Természetesen nagyon fontos, hogy a lovak ne emberevők legyenek, és mi úgy is képezzük őket. Egyébként 2 évvel ezelőtt az Országos Polgárőr Szövetség szervezésében részt vettem a örkénytábori módszerek elsajátításában. amiből vizsgát is tettem, tehát a régi nagyjainknak a módszereit viszem én is tovább, és ez a hitvallásom is korábban is ugyanezt dolgoztam, de ugye most én azoktól az emberektől ismertem ezt meg, akik valójában ebbe voltak. Tehát például a Dalos Gyula, akit ismerünk is, és Nagyvai Salai Sándor, aki sajnos nem régen hújt el, vagy volt most október 23-án egy nyílt edzésünk, ahol a Molnár Tamás volt jelen, ő korábbi olimpiai csapatnak az edzője volt, ő tusalovas edző. Tehát ilyen múltú embereknek a tudását veszem át és viszem tovább.
Igen, de mondjuk a lovat valamikor el kell kezdeni valamilyen szintre emberhez szoktatni. Mikor kell ez? Kis csikó korában, vagy hát lehet azt később is, mert hát nem minden ló azonnal ott születik önnél, illetve hát nagyobb lovat is lehet talán úgy emberhez szoktatni.
Természetesen. Mi, tehát ez tartás technológiától is függ. Azok a lovak, amik ménesben nevelkednek, 2-3 éves korban kerülnek először ember közelbe, velük másképp kell bánni, illetve azok a lovak, amik így családi környezetben születnek, családkedvence lesznek talán, ők már természetesen csikókorban elkezdenek szocializálódni, tehát emberhez szokni, jönnek a gyerekek, simogatják, megkötjük, felveszik a lábát, tehát ez olyan alap dolog, amit egy 3 éves korig tudni kell egy csikónak.
Mindegy, hogy milyen az a ló fajtája, vagy a lónak a fajtája, Gidranonius lipicai, vagy hát arab telivérek, vagy nem is tudom, hirtelen felsoroltam mindent, amit tudok, úgyhogy lóból, mintha műveletlenik, sokkal több van természetesen, több száz fajta lehet, de ezek vannak itt a környezetemben, amiket láttam, hucul, mondhatnám a póniknak a fajtáit, és mindegy, vagy pedig, hát minden lónak megvan a maga kis tulajdonsága, amit meg kell ismerni, és az szerint bánni vele.
Természetesen minden lónak van
egyénisége,
így van, de hogy ezt két csoportra tudnám osztani, és ezen belül is ugye van a kategóriák, vannak melegvérű lovak, meg hidegvérű lovak. A hidegvérű lovak általában ezek a nagy rámájú, nagy sodrott lovak, amik a igavonásra használatosak leginkább, azokon nem túl szerencsés lovagolni, nem is olyan temperamentumosok, illetve vannak a melegvérű lovak. Na hát ők közöttük azért vannak különböző vérmérsékletűek, van, amik nem ajánlottak csak kezdőknek, vagy mondjuk csak sportolási célra, tehát van sok fajta. De természetesen legeslegelső minden lóban az idegrendszer, hogy mennyire stabil, hogy mennyire lehet vele együttműködni, mennyire lehet vele dolgozni. De a legfőbb kép ez számít, de azon belül, ahogy mondtam az előbb, a vérmérséklet az sokat számít, hogy kinek mit ajánlunk.
Ön milyeneket tart? Egyfajtákat, vagy vegyes?
Hát vegyes, van nálunk sportló is, illetve magyar félvér. Minden ló részképességet tud fejleszteni egyébként, ha a lovasokat nézzük, a lovasoktatást. Tehát ezért szerencsés, hogy többféle lóunk van, mert egy lovas, ha minden lovunkat tudja lovagolni, akkor azt jelenti, hogy sok lónyelven tud beszélni is. Ezáltal sokkal képzettebb lovas lesz, mintha csak egy lovat lovagol.
Ugye ezek a lovak együtt vannak, együtt legelésznek, együtt picánkolnak, szaladgálnak. Egymástól is tanulnak ők?
Természetesen, tehát ménesben érő állatok. Ott van egy hierarchia, van egy alfa állat, és akkor így épül fel a hierarchikus rendszer. Tehát természetesen el tudnak tanulni egymástól rossz dolgokat, jó dolgokat. A gazdának, én vagyok ugye az alfa állat, közöttük nekem a dolgom az, hogy ezeket felügyeljem, nyilván a ménesen belüli hierarchiát nem tudom szabályozni, meg nem is akarom igazából, ezt ők eldöntik maguk között, de azért igyekszem, hogy ne alakuljanak olyan rossz szokások, hogy ami esetleg veszélyes az ember számára, legfőképp ez a lényeg.
Csak a kancák vannak együtt, vagy a csődör is köztük van?
Hát a csődörünk nincs, ugyan most van egy másfél éves mincsikunk, valószínűleg ki lesz herélve, de jelenleg csak kancáink vannak, így hozta a sors.
Ugye a csődör azért veszélyesebb, ő lenne az alfa biztos ott, hogyha meghagynák, vagy lehet, hogy ki sem mehetnek az éjük. Nem értek én ehhez, mert a ménbe nem voltam. Láttam már ménest rohanni, szaladni, megállni, megindulni, de még azt, hogy együtt milyenek voltak, azt nem láttam. Tehát akkor csődör nélkül vannak, akkor ki az alfa? Mindig a legidősebb, vagy pedig ott van a küzdelem is?
Általában mindig a legidősebb kanca vezető, a csajok vezetnek. Ebből szokott néha vita lenni, ugye a hierarchikus rendnek a megkérdőjele, így van, igen. A csődörök sajnos sosem szoktak vezetők lenni, ők csak a ménesnek a faj fenntartásában jeleskednek. Egyébként igen, veszélyes is tud lenni egy ilyen mén, nem véletlenül például a rendőrség mén lovakon lovagol, ők karakteres lovak, tehát ők sokkal keményebbek, mint egy kanca vagy egy herélt.
Legbátrabbak is valószínű, hogy nem is tudom, hogy bátorságnak nevezzem-e azt, amikor ugye tartja magát, és nem fél, nem ijed meg olyan hamar az embertől, mert hát ő azért mutatja az erejét. Nos, hát ugye katonaságnál használták régen a lovakat, huszárok voltak, teherhordásra a Kárpátokban a huculok nagyon jó lovak voltak, azt hallottam, de azért a mostani a rendőrségnek is van, tehát lova, amit használnak, talán a szilvásváradi ménesnél tartják, meg lehet máshol is, de itt láttam, hogy ezek a lovak itt vannak. Amikor kell, akkor viszik főképp bemutatókra, nem pedig általában úgy az oszlatásra, vagy valahová, de önök meg napi munkára fogják, vagyis hát ha nem is napi, de heti munkára ezeket a lovakat, polgárőrség. Mert a polgárőr, ez a harmadik miért, ugye?
Igen, ha már a polgárőrségről beszélünk, olyan képzéseket a készenléti rendőrség lovasolosztályától is kapunk, tehát kapcsolatban vagyunk velük is. Egyébként ők Nonius meg Idrán használnak jelenleg. Igen, sokszor van lehetőségünk Budapestre is felmenni, ott edzéseken részt venni, sőt közös járőszolgálatba is, de az idejében is több felkérés kaptunk már a rendőrséggel közös járőszolgálatokra, nem csak Mezőkövesden, hanem környező településeken is. Lovagoltunk már az idejében a készenléti rendőrség lovasolosztályával is egyébként. A Honvédség pedig a lipicaiakkal dolgozik, ők Szilvásárról kapják ezeket a lovagot. Voltunk már náluk is, jó viszonyban vagyunk velük is. Látjuk az ő kulisszatitkaikat is, tehát ismerjük őket is.
Mennyivel másabb egy lovas polgárőr, járőr, mondjam úgy, mint a gyalogos? Én a lehetőségekre kérdezek rá. Ugye gyalogost főképp itt látok, vagy nem is látok sokszor polgárőrt, mert éjjel megjelennek, néha papírt is bedobnak, hogy itt voltunk, mert követtük, vagy hogy is megnéztük, hogy hogyan is áll itt a rend, vannak-e rendbontók, tehát belső rész, a város belső része. Önök pedig, hát akkor látom, amikor itt a Szomjai úton néha-néha kilovagolnak, kifelé mennek a határba. Tehát a terület más?
Természetesen azért bennünket lovaspolgárőrket mindig meg szoktak nézni, visszafordulnak utánunk, meg ugye a ló is tiszteletet vív ki magának igazából, de egyébként is teljesen más, akár bent a településen, tehát bent a városban, akár városon kívül lovagolni, sokkal másabb, így nem tudom ezt elmondani szavakkal kifejezni, sokkal másabb érzés, megállítanak az utcán, gyerekek odajönnek, megsimogatják az állatokat. Egyébként ezzel kapcsolatosan van egy műsorunk is, tehát több műsorunk is van, de van egy közbiztonsági bemutatónk is, ami nagy siker szokott lenni, ha szoktunk járni bemutatózni, és ha meghívnak települések, és így bemutatjuk így képekben azokat a feladatokat, azokat a helyzeteket, amikkel esetleg, amikkel szoktunk találkozni, és ez nagy siker szokott lenni. Van egyébként tömegosztató jelenetünk is a bemutatóink között.
Még a miért kérdés fent áll, tulajdonképpen megtetszett önnek, vagy pedig hát kérték, felkérték?
A polgárőrség által kapcsolatban? Én ezt már csináltam korábban is, tetszett is, fel is kértek, meg szeretem is csinálni, szeretem a nyüzsgést, pörgést is, ez ezzel jár.
Tehát minden együtt. Na most kiülhet arra a lóra polgárőrként, hogyan történik az elindulás, mert hát én talán 3 éves koromban ültem úgy lovon, hogy a nagybátyám ölébe, azóta lehet, hogy egyszer, amikor eke kapáztunk, akkor ráülhettem, de nem emlékszem rá, azóta nem voltam szőrén sem, meg nyerekben sem. Na, addig dumálok, amíg végül is elfelejtjük a kérdést is, kik ülhetnek fel polgárőrként, kik vonulhatnak?
Természetesen lovas polgárőr csak olyan polgárőr lehet, akinek van ehhez kapcsolódó olyan tudása, amivel biztonságosan el tudja lovagolni a lovát, és nem okoz sem a környezetének, sem magának kárt. Ez egy mérő, tehát van különböző szintű vizsga az OPS-en belül, és ennek meg kell felelni, és csak ezek után válhat valójában bárki is lovaspolgárőré. Van már pár olyan fiatal lovaspolgárőrünk, akik ezt a tudást birtokolják, illetve teljesítették ezeket a feladatokat, de az idejében volt már 2 olyan rendezvényünk, amivel a lakosságra bemutattuk azt, hogy valójában a lovaspolgárőrök hogyan dolgoznak, kik ők valójában, hogyan csinálják ezt az egészet. Ugye ez a mezőkövesdi település lakosságának szólt.
Említettem én legalábbis, meg talán helyeselt, hogy zömében azért külterületre mennek. Mi ott a feladat? Felderíteni bizonyos dolgokat, mondjuk esetleg azt, hogy hol van illegális hulladék, vagy hol van olyan, ahol kárt okoztak, vagy esetleg éppenséggel ott vannak olyan emberek, akik nem biztos, hogy azért vannak ott, hogy kapáljanak, meg rendet rakjanak, különösen ősszel, mikor érik a gyümölcs. Tehát egy kicsit elriasztani azokat, akik szeretnének tulajdonnal szemben elkövetni valamit, illetve az illegális hulladéklerakás. Mást így hirtelen nem tudok, egy polgárőr biztosan sokkal, de sokkal többet tud, mert hát amikor kivonulnak, akkor sokfelé tekintenek, sokfelé néznek, ugye?
Így van. Természetesen az a dolgunk, az a feladatunk, hogy a rendellenes dolgokat felderítsük, jelentsük, próbáljuk meg akadályozni, de így van, az illegális szemét lerakóhely, ez tavaly évben nagyon nagy figyelmet kapott, kiemelt figyelmet kapott, több esetben is jeleztük a illegális hulladékot, hogy találtuk, de természetesen például a falopás, terménylopás, ilyen feladatok is a köreinkbe tartoznak. Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk a rendőrséggel, tehát bármikor jelezzük felük a problémát, ők azonnal jönnek, intézkednek, tehát segítik a munkánkat, úgy, ahogy mi is az üvékét.
Azt gondolom, ugyanúgy, mint a gyalogos polgárőrök, tehát intézkedési joguk nincsen, mert hát, hogy az hatósági jogkörrel járna, csak jelzési joguk, de maga azért egy lovas polgárőr ideben simogatásra használják a gyerekek a lovakat, oda kint pedig megijednek tőlük, gondolom, jobban, mint egy gyalogostól azok, akik éppenséggel rossz szándékúak. Tehát riasztás is egy bizonyos szintig.
Természetesen volt olyan esetünk itt a városban, hogy megrongáltak egy buszmegállót, a lakosság jelezte, hogy még ott vannak az elkövetők, és visszatartottuk őket a rendőrség kiérkezéséig, és éppen lóháton voltunk.
Ja, értem, a ló segítségével. Nem mertek elszaladni, mert a ló azért gyorsabb egy kicsikét, mint az ember. Meg hát ugye általában akik ilyeneket csinálnak, követnek el, gyávák. A hülyeségük, a butaságuk, a gyávaságuk okozza azt, hogy rongálnak, nem pedig az, hogy értelmes emberek lennének. Jó, befejeztem ezt a fajta dolgot, mert nagyon-nagyon nem tetszik. Van egy olyan feladat, amit ugye az utánpótlás, nevelés, illetve képzés, tehát az iskolásokkal való kapcsolat, illetve az önökhöz jelentkezőknek a képzése. Én az iskolával kapcsolatban kérdezném, nem véletlenül tanítottam egy pár évet, és tudom nagyon jól, hogy ott kezdődik minden. Még a szülők nevelése is az iskolás gyerekek által kezdődik, ha jól gondolom.
Igen, ezt jól látja. Ez idében volt egy rendezvényünk, ilyen drogmegelőző, prevenciós jellegű, a rendőrséggel közösen, ahol iskolákat hívtunk meg, és ők el is jöttek, és ugye mi a lovak segítségével próbáltuk ezt motiválni a gyerekek részére. Sok érdeklődő volt ezzel kapcsolatosan, hát reméljük, hogy nyomot hagytunk bennük, és inkább a lovaglást választják mondjuk a drog helyett. Mióta én vagyok az Egyesület elnöke, próbáltam sok új dolgot bevezetni. Én hoztam is egy plakátot. Ugye mi szeretnénk, ha több tagunk lenne, több ember próbálna tenni itt a településért, és én kerestem pár olyan vállalkozást, akik ebben segítenének nekünk. És készült egy ilyen plakát, ahol felsoroljuk, hogy mit kínálunk, kik a stratégia partnereink, illetve kik azok a vállalkozások, akik a szolgáltatásaiból kedvezményeket adnának aktív polgárőrök számára.
Hoppá, ez azért meglepő. Tulajdonképpen akkor itt nem csak...
Itt is hagyom.
Jó, köszönöm. Mindig ki kell tenni, mert mi ezt látjuk, tudjuk, de valahol olyan helyre, ahol láthatják, hát iskoláknál már gondolom ott van, olyan helyeken, ahol láthatják, de itt azért a másik dolog a szponzoráció. Hogy vannak olyanok, akik képesek támogatni önöket azért, hogy a polgárőrség, illetve hát a polgárőrségnek az imidzse növekedjen. Aki belép, mert polgárőrnek beléphet, nem lovas is,
így
gondolom.
Van, így van, persze.
És akkor ők kedvezményeket kaphatnak 10-50% között, hogyha jól hallottam, még olyan is van. Tehát ez bizony sokat számíthat annak, akinek éppen arra van szüksége. De nem is a maga az anyagi dolog a fontos, hanem az erkölcsi, a megbecsülés. Mennyire becsülik meg önöket kívülről, vagy még ezért tenni kell?
Hát nyilván még tenni kell érte. Azért szeretném megjegyezni elsőként, hogy a mezőkövesdi önkormányzat teljes messzélességgel támogatja a munkánkat, anyagilag is. Ők nagyon sokat segítenek nekünk. Igazából a belépőket illeti természetesen, hogy az előbb elhangzott, nem csak lovasszolgálat van, hanem van kerékpáros, autós, tehát igyekszünk megfelelni minden szintnek is. Aki szeretne sportolni, az úgy sportolhat, hogy közben mondjuk kerékpározik és tesz a városért. Illetve ez a kis plakát is azért készült, hogy próbáljunk egy olyan közösséget építeni a városban, egy olyan közösséget összevonni, akik tényleg tennének a városért, a város biztonságáért, egy élhető városért, és őket szeretettel várjuk erre a lehetőségre. Itt ugye törvényi szabályozások közepette tehetnek a város érdekében.
Tartalmazza az elérhetőségeket, azokat a vállalkozásokat, személyeket, akik itt a szponzorációban részt vesznek, és tulajdonképpen aki akar, akkor mindenki részt vehet, hát egy sétával is, vagy az utcába, hogyha végigmegyek, az is jó, hogyha látják, hogy figyelek oda. És tulajdonképpen akkor ugye nyugaton az a probléma, hogy ki nem mernek menni már az utcára az emberek, mert megtámadják őket. Igaz, hogy nálunk, hál' Istennek, kevesebb a bejövő illegális, úgymond migráns, de hát azért mégis vannak nálunk olyanok, akik képesek lennének rendet bontani megfelelő módon. Van is, nem mondom, hogy nem lenne önökre is szükség, de hát azért végül is az lesz, hogy biztonságosabbá teszik egy közösség által, a mezőkövesdi polgárőrség által a települést. 100%-ig nem lesz soha, mert az igazából a rendőrségnek lenne a dolga, meg minden lakosnak, ugye, nem csak a polgárőrnek, minden lakosnak, hogy rendet tartson maga körül, utána pedig a távolabbi környezetében. Na de önök segítenek abban, hogy megmutatják, hogy kellene. Kaptak-e már nem a hivatalos szinten, hanem amúgy ott az utcán, vagy kint a határba elismerő szavakat, mert azért egy polgárőrnek ugye nem sok pénzt utalnak át, tehát teljesen díjtalan, amit csinálnak. Esetleg az Egyesület kaphat egy kis támogatást, de vagy elismerő szavakat, mert az elismerő szavak azért az embert egy kicsikét úgy felemelik jobban, mint a szidás.
Természetesen. Hát adóból nem halljuk annyiszor, hogy Gratulálunk, de viszont lóval, lóháton nagyon sokszor hallottuk már, sőt az idei évben a temetőjára szolgáltunk alkalmával, nem is mi hallottuk, hanem egy másik egyesületnek az elnök, hogy keresték a Mezőkövesdi temetőben a lovasokat, hogy hol vannak a lovas polgárőrök. Tehát már eljutottuk erre a szintre, de hogy tovább menjek, az idejében már többször kerestek engem telefonon, illetve messenger üzenetben is a város problémáival kapcsolatban. Tehát, hogy éppen most van itt az az ember, aki már többször láttak is, gyanúsan járkál az autók körül, vagy ilyen hasonló problémával már kerestek meg engem is. Úgy gondolom, hogy ez nagy fejlődés, illetve ha úgy fejezem ki magam, hogy bizalom már a polgárőrség felé, a lakosság részéről, hogy már keresnek bennünket is különböző problémákkal. De a lovas csapatot már keresik más településeken is, ugye, ahogy mondtam is, a rendőrség már kért bennünket más településekre is, hogy menjünk, segítsünk be nekik.
Ugye általában az idősebbek, az még veszélyeztetettebbek, hát persze velük is foglalkoznak, de hát önök is meg fognak egy kicsikét idősödni, idősebbek lesznek. Meddig lehet ezt csinálni, nyugdíjazni? Mikor nyugdíjazzák magukat, vagy mást a polgárőrök, vagy addig, amíg úgy érzi, hogy tud tenni másokért.
A tapasztalatom az, hogy ami tudnak tenni másokért, addig. Hát tagjaink között vannak 70 év körüli emberek is, akik viszonylag még elég aktívak is. Velük az a jó, hogy ők bármikor mozdíthatóak, mert otthon vannak nyugdíjasok, tehát velük könnyebb egy kicsit. Így van. Igen, sajnos az van tényleg, hogy nagyon sok ember dolgozik szerencsére, és nem tudnak mindig eljönni, amikor éppen kell. Én is dolgozom, de ugye én teljesen más beállítottságúak is, mivel ez is az egyik feladatom, ezért meg kell, hogy feleljek ennek is. Nem véletlenül választottak engem erre a posztra, úgy gondolom.
Hol kell jelentkezni? Önnél személyesen, vagy a megadott telefonszámon, ami a plakáton 3-at is látok.
Van természetesen több lehetőség, volt már, aki engem keresett meg személyesen, de ennek van egy rendje módja, és ez pedig az, hogy minden hónap utolsó vasárnapján a nagy templomnál a játszótér van, ott van egy gondnoki lakás, egy épület, inkább úgy mondanám, és abban van egy helység, ahol a polgárőrségnek az a helysége van, ahol minden hónap utolsó vasárnapján összegyűlünk, és akkor oda lehet jönni reggel 9 órára, természetesen előtt egyeztetünk, aki szeretne oda menni, és ott megbeszéljük a tagsággal, illetve bemutatkozik, egy rövid bemutatkozót szoktunk kérni az illetőtől, és akkor elindulhat ez a folyamat.
Egyébként minden nap kint vannak valamilyen szinten bicikli, ló, gyalogos, illetve autós, tehát elosztvaként vannak?
Hát igyekszünk kint lenni, nem mindig sikerül, de azt szokták mondani, hogy egy polgárőr akkor is polgárőr, amikor éppen nincs szolgálatban. Mint bármely más állampolgár is, ha olyat lát, akkor jeleznie kell nyilván hatóságoknak. Mi sem csináljuk másképp egyébként. Tehát ha látunk mi is valami olyat, ami nem odaillő, akkor jelezzük a hatóságoknak.
Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy elég sok mindent megtudtunk, és elég sok mindent nem tudtunk meg, valószínű. Aki kíváncsi rá, akkor keresse önöket, vasárnap akkor mehet, illetve hát ön mindig készen áll, meg hát a plakátokról a telefonszámot le lehet olvasni. Gondolom, hogy azért hiába máshonnan keresik önöket, de főképp Mezőkövesd a hatáskörük, a körzetük.
Természetesen kizárólag Mezőkövesd, ha elvinnek bennünket más településre, megtehetik. Volt már, hogy eltűnt szemét is mentünk keresni más településekre is, tehát ez megbeszélés tárgya, hogy egy más egyesületekkel is így kapcsolatban vagyunk. Sőt, mert ha itt tartunk, akkor az idében indult újra ez a kerekes szolgálat, tehát azt jelenti, hogy több egyesület összefogott, és autókkal jártuk végig a településeket. Ez régebben ment, megállt, aztán a kapitány úr javaslatára megszerveztem ezt a járási koordinátorral, és azóta rendszeresek ezek az autós kerekes szolgálatok is.
Még egyszer köszönöm, gratulálok, amihez lehet, ugye, van azért mihez, és eredményes munkát kívánok valamennyiünk érdekében, mert hát azért csak a hatóság nem bírná teljesen, oda kell az ember, a szív, az akarat, illetve hát a szeretet is.
Én is köszönöm.
Varga Lajost, a Mezőkövesdi polgárőrség vezetőjét hallották. Sorunk folytatásában Tibor Darócot látogatjuk meg, ahol egy népművész Kovácsot ismerhetnek meg.
Valahogy 30 kiló.
Húha! Vigyázzon már, nehogy sérvet kapjam.
Hát már van.
De hát ezek örök tárgyak.
Végülis eddig ez a főművem.
Igen?
Ezeket most gyűrisztettem, de ilyen egyszerű kandalóc, egy két darabos.
Szállítani csak autóval lehet ezt.
Utána kisebbeket
legyen is elkezdeni. Ó, ezt nem borítja fel egy kabát, úgy látom.
Hát nem,
úgy. Ó, van itt bőven. Tehát a műtyűrtől kezdve a két métereség. Na nézzük akkor a tájai plakátot, vagy emléklak, ez inkább már?
Nem, ez ilyen meghívó jellegű volt, úgyhogy.
Hát augusztusban, akkor nem is van régen volt. Novák László, Kovács népi iparművész. Másik plakát.
Ez a Borsodnádozó volt. Ez még később volt, az mikor volt, de át volt
valahol. Október 25-én. Ó, hát az pedig a cím munkásoknak a hazája, ez a lemezgyár.
Van múzeum is voltunk. Ez Kadenc Bacikán volt, azt mondja.
Ez 23.
Ez tavaly novemberben volt.
Látom már.
Akkor volt olyan várnok kiáltat, egy vasban három, és hogy például az a Tiszajúvárosi volt. Tehát onnan egybe vittem például a Miskolcon, mert lelki tehetséggondozó volt. Akkor előtte volt, azt mondja, mezőcsát, ez már azt mondja, Szankert Jönába volt. Akkor ez már az Egyesült Emény volt, akkor megkaptam a népi pénzét, akkor megünnepeltük egy kiállítással, ez 21-ben volt.
Tehát akkor 21-ben kapta meg a népi iparművészi címet, és mielőtt még úgy elkezdtünk volna beszélgetni, akkor mondta, hogy elég későn kezdett el ezzel foglalkozni.
Én késő rétipus vagyok, mert ennek volt egy mentorom, Ritmi Józsefát Miskolcon, ő egy országos hírű iparművész volt, és ő mondták, hogy úgy látom, hogy az a késő rétipus vagy, aztán mondták, hogy én utolsó pillanatban érő típus vagyok. Most nem mondom ki belőlem, akkor bennem is marad, úgyhogy.
Hát 59 évesen, de hát azért volt köze a fémhez.
Hát lakatosként dolgozott, tehát géprakatos szakmám volt, de sokat dolgoztam, hát szerkezeti lakatosként is, tehekeztőként is dolgoztam, tehát végig is a vasos szakmában dolgoztam még az életem.
És közben, amikor készítette a megrendelésre, vagy munkahelyen ezeket a fém dolgokat, akkor nem volt eszébe, hogy csinálok már magamnak egy kis műtyűrt, és otthon leteszem, vagy arra nem volt idő.
Hát munkahelyen csinálgattam én ilyeneket.
Ja, hát akkor.
Ott kezdődött végig is. És általában ilyen hullámok jött rá, mert általában 20 évente tört rá, hogy na most művészkedik, és csinálom utána. Kértem utána, abba hagytam. Most már most utoljár, mikor 50 kérdés, most nincs 20 éven megint, hogy még annyit várjuk a következő hullámra. Most már csinálom folyamatosan, úgyhogy.
Szóval a hullám az már hamarabb jött, és akkor elkezdődött. Akkor viszonylag gyorsan bejött önnek ez a dolog, hiszen azért egy pár év alatt nem nagyon szoktak címeket kapni, nyerni versenyeket, hát ugye, mert ebből azért egy jó párat meg kellett úgy kovácsolgatni, megmívelni.
30 darabot kellett csinálni.
30
darabot, és abból 5 A minősítés, most már mesteremek, és a többi az B minősítés. Uh-huh. Vannak elég komoly feltétel, tehát nem egyszerű dolog.
Hol lehetett zsűriztetni?
Hát az egyesült nem adottam, és volt, mikor Táján, akkor Berettyújfalon, sőt volt, mikor csomagba leküldtem Zalaegerszegre 5 darabot, ilyen kisebb darabokat, ami belefért. És...
Tehát nem egyszerre kellett a 35-öt, hanem...
3 év alatt kellett, tehát legalább 3 év alatt kellett. Úgy.
Mondták, hogy késő érő típus, de azért tudta, hogy jól meg fog érni, hiszen tetszett a munkája biztos másoknak is.
Persze, úgyhogy előtte egy pár nyugdíjas kimutatot megnyertem vele, és az ott ilyen lökéslelkesedést úgy.
Itthon a műhelyében, vagy máshol készítette?
Azokat már itthon, hát a műhely az túlzás, milyen félhajas eresz, hogy szabad téren, úgy, hát kovács műhely, mert kémon ott nincs, sőt előtte ennek kovács ülőső volt, volt ilyen 40 centis vasúti sín, azon kalapágat, az urlák pattogat, nekem most már utána vettem egy 100 kilós ülőt, az már a jó, mert az abban a húzása, hogy kovára alatt a tuskó is, tehát az már méretes, úgyhogy.
Ugye télen nem gond, mert azért van egy kis szénfűtés, de nyáron meleg.
Hát még inkább nyáron jobb, mert tényleg jobban ráfogyak ezem a vasra, hogyha kimegyek.
Ja, értem, akkor jobb, hogyha nem kezdünk el kovácsolni most.
Hát már most azért ilyenkor ritkán csak, nagyon muszájkozhatom, hogy...
Értem, de meddig lehet este fénynél, vagy sima fénynél?
Természetesen fénynél a legjobb, mert csináltam villanfénynél is, de azon nem úgy sikerültek, úgyhogy...
Nem látja annyira.
Persze, hogy... Jó.
Egyébként más kovácsokat, akik úgy kovácsként dolgoznak, ismer, megismertem úgy, hogy már már népi iparművész.
Mielőtt elértem mondani szépen, akkor voltam egy kovács találkozón is, Szabolcsban voltam, ott, nem tudom, hogy Laci tetszik is, hogy vagy László, hogy Eszláron
a kettő. Eszláron, igen. A fia is.
Persze, ugye is ugyan a szinten van, talán már
most. Közel a Tiszához, úgyhogy.
És voltam nála kétszer is kovács találkozón, utána hétől még vagy kétszer, de akkor nem tudtam elni, utána meg már most kimaradtam. De ott is voltam, hogy nekem hát van egy pár ismerős.
Egymástól lehet még tanulni, vagy azért már annyi van a fejben, hogy már itt nem lehet?
Jaj, hát még attól messze vagyok, tehát például itt Szent István is van egy kovács.
Lengyel Laci.
Nála voltam például, őt sok mindent ellestem. Tehát a kosztalcsigát, hasításos lyukasztást, voltam nála egy pászat tanulni.
És a remek művek hova kerülnek?
Hát van egy szoba, mert ha csak beférünk lapjával, mert nagy felfoglalás van. Akkor anyának a szobája volt, mert régen eltávozott, és ott vannak a... Tehát a kiállításokon szokott lenni, majdnem mindig úton van, de most itthon van majdnem mind.
Nem adja el.
Hát szoktam eladni, de hogy mondjam, én nem megélhetési forrásként tekintettem, de élvezem csinálni. Én a kiállításokat szeretem, nagyon önálló kiállításokat.
Kiállításokon, a megnyitó után beszélget néha az emberekkel, hogy hogy kell ez, hogyan történt?
Persze, ugye.
Mezőkövesdiek vagyunk, aztán nekem azért az a célna közelebb van úgy, hogy jobban ismerem. Több kiállítást láttam, mert több kosárhonót, kosárkötőket. Így a kovácsokból relatíve kevesebbet, de hát ön tudja, hogy van, csak hát, valószínű, hogy nincs olyan nagy felhajtás körülötte.
Baromi kemény, nehéz munka, és például nem szívesen vállalják, hogy tehát kezd ilyen kiharó szakmába válni sajnos, hogy ez már még annak ilyen vajdalat is mondta.
Hát igen, ugye régebben nem volt diszműkovács, kovács volt. Igen. Lovat patkoltak, akkor kerítéseket készítettek.
Elkeresett mindent.
Ja, hát bizony. Anélkül nem is működött a mezőgazdaság. Ma már csak, hát olyan munkákat látok, kerítéseket, hogy meg lehet csodálni. De ilyenekkel nem foglalkozik, mert ez nagy munka.
Nem, mert nem, sajnos már térdembe protézis van több mint 4 éve, meg a vállam is leszakadt, tehát ilyen nagy munkákban nem. Lehet, hogy megrendelés, de azt már nem mehetem elvállalni, tehát már fizikailag az nekem kemény, ugye?
Hát meg itt állni kell, omot lehet térdelni, meg hegezgetni, meg mindent, úgyhogy elég nehéz.
Meg vagyok, hogy most már... Hát már 70 elmúlt, mert én csak ilyen finom dolgokat művészkednek, tehát élvezni akarom, tehát baromi kemény munkákat nem.
Novák László népi iparművész kovácsot hallották Tibold Darócról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Bartók Beáta, a zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,